Vándorévek, Szénási Sándor műsora.
Egy rendszerváltás után pár céltudatos év és annyi lejtmenetet követően lesz a feljebb ebben az országban.
Vándorévek.
Ki milyen utat járt be az elmúlt évtizedekben? Rész László zeneszerző előadó van itt, szervusz!
Szervusz, mindenkit szeretettel, hallgatókat!
Elmúlt 15 évedről foglak kérdezni, persze ne vedd ezt ilyen nagyon szigorúan, mert a korábbiakba akarsz visszamenni, akkor persze ezek a mesterséges határok, ezeket az emberek szokták kitalálni. Minden évben új év, tudod, új vállalkozás, stb. Hol talál téged a 2010-es év mondjuk április körül? Emlékszel rá?
Itt Budapesten, mondom, a választásokra gondolsz.
Igen. Mondjuk úgy akkor, hogy milyen lelki állapotban?
Nem túl jó. Nem túl jó. Hát az előző 4 év az nagyon megviselt minket. A családot is, mindenkit, mert hát ott volt egy ilyen mesterséges, hisztérikus, mesterségesen keltett hisztérikus állapot, amiben 2006-2010-ig éltünk lényegében. És hát az nem volt olyan jó. Nem volt kellemes.
Válságok égő autó Budapesten?
Szóval igen, nem... igen, hát minden második héten fölgyújtották az Andrássy utat. Hozzátenném, hogy ezt mindenki tudta, vagy legalábbis egy picit odafigyelt, hogy ezt nem a Isten adta nép csinálta, hanem ez egy ugyanaz a társaság, az a jól fizetett társaság, amelyik a székházat, tévészékházat szintén 2006-ban fölgyújtotta. Ez így ment akkor. Hát tulajdonképpen érdekes volt látni, hogy a jelenleg uralkodó párt, a Fidesz, amelynek a neve is hazugság, ugye hát Fiatal Demokraták Szövetség, de képtelenség. Hát ez már majdnem akkor is az volt, amikor először hatalomra kerültek, de hát most csupa tokás vidéki pártitkárt látok a képernyőn vagy az újságokban, és hát nem értem ezt az egészet, hogy miért nem lehet ezen valamit módosítani, mert amikor egy szó nem igaz, már eleve se a fiatalból, se a demokratából, ez az egész...
Na várjál, azért volt egy próbálkozásuk, hogy Fidesz polgári párt.
Igen, hát ez
de az emberek
nem sikerült. Nem sikerült. Igen, ez maradt a Fidesz. Mindenesetre hát érdekes volt látni, hogy fokozatosan 2006-2010-ig ezelőtt a 4 év alatt veszik át a hatalmat tulajdonképpen, miközben még a MSZP kormányban hivatalosan hatalmon. Nagyon érdekes volt, és hát az látható volt, hogy már például a televízióban érzékelhető volt az én életemben is, ahogy kiszorultunk, és már nem hívtak, már nem szerepelhettünk, miközben még nagyon furcsa.
Engem is akkor dobtak ki a Szólásszabadsága című műsorból, tehát így világos van. Volt, hogy ezt a Fidesz csinálja.
Abszolút, és emlékszem, volt ez a Nap TV, ahol szintén, tehát mindenhol ilyen hatalmi cserék folytak, miközben még. És erre nem lett odafigyelve az éppen hatalmon lévő párt részéről. Ez nagyon érdekes volt.
Na, de amit mondasz, azt jelenti, hogy egyrészt örültél, hogy vége van ennek a fölfordulásnak, ennek a zűrzavarnak, ennek a kormányzó képtelenségnek, mert hát lássuk be, a koalíció nem bizonyult kormányzóképesnek, és Gyurcsány nem bizonyult akkor igazán jó miniszterelnöknek. De ebből nem következett föltétlenül, hogy örültél annak, hogy a Fidesz visszajön, ugye? Tehát mint az ember kétszer közt a pad alatt lenne?
Nem, hát azt én tudtam, akkor már biztos voltam benne, hogy a Fidesz visszajön még hozzá, nem is akárhogyan. De ezt már lehetett tudni. Ez nem volt kérdés. Olyan mértékű csorbát szenvedett, és hogy mondjam, elhiteltelenedett a Gyurcsány kormány. Még annak ellenére is az utolsó évben Bajnai volt a miniszterelnök, és tényleg azt hiszem, hogy nagyon hatásosan és áldásosan valahogy rendbe hozta, mert ne felejtsük el, ott volt 2008-ban azért egy baromi nagy válság, egy világválság, amiből nagyon nehéz volt kikeveredni, különösen ilyen körülmények között. A Bajnai nagyon sokat tudott ezen segíteni, voltak ilyen naív remények, hogy majd ő indul és folytatja, és akkor ő egy hiteles pali, és akkor talán így ez majd kompenzálja a Fidesznek ezt az erős és durva nyomulását, de hát ez világos volt, hogy ez nem fog menni, ráadásul Bajnai nem vállalta. Úgyhogy végül is néztem, emlékszem a TV közvetítést, és állt az Orbán, a Vörösmarty téren volt akkor a bejelentés, ugye ez a fülke forradalom, ott kezdődött ez az elmebaj, ami ráadásul hát egy szemezhetett hazugság volt már az első szava, az első napon, ahogy megnyerte, hogy ilyen még sose volt, ilyen kétharmad, és nem tudom micsoda, hát igenis volt, mint tudjuk a 94 és 8 között a MSZP-SZDSZ kormány elki 70-valahány százalékkal kezdett el kormányozni, tehát egy valóságos háromnegyed harmaduk volt, nem hogy kétharmad. Ennek ellenére rögtön önkorlátozó intézkedéseket hoztak, például alkotmány nem lehet kétharmaddal, csak 4/5-ön változtatni. Ezt csak úgy mondom. Akik mindig összemossák, mert ez is egy ilyen, nálunk egy ilyen, nem is tudom micsoda, egy ilyen szokásrend, hogy egyik kutya, másik ebb, ha ez jön, mindegy, ha az jön, nem igaz, 94 és 98 között Magyarországon demokrácia volt, méghozzá ilyesfajta. Én most nem egy tökéletes kormányzásról beszélek, csak arról beszélek, hogy mikor van demokrácia, és mikor nincs ebbe az országba. Hát most már többet nincs, mint van. És akkor én láttam ott ezt a sok fiatal, ragyogó szemű, rengeteg fiatal volt a téren, és állati, lelkesek voltak, és hát az Orbán sem volt még ennyire meghízva, és ilyen tokásan, és ilyen túl fáradtam, nem tudom, hogy kinézett, olyan fiatal embernek nézett ki, hát legalábbis hozzám képest, és láttam, hogy ez reménytelen lesz, mert hogy itten ezek mindent elhisznek ennek az embernek, meg a társaságnak, ugye már nem köztársaság, csak egy ilyen gazdasági társaság maradt ebből a Fideszből, és egyébként ez Parti Nagy idézet, és mivel, hogy én és a családom 98 és 2002 között nagyon megtapasztaltuk, hogy milyenek ezek a palik, kegyetlenül, szóval nekünk az volt a legrosszabb 4 év az életünkben, 98 és 2002 között, nem árultak zsákba macskát, hát nem volt kérdés. És én azért is csodálkoztam ezeken a mérhetetlen optimista és várakozással teli reakciókon, különböző politológusok és társadalom szakértők és nem tudom, tudósok részéről, hogy na most jön el az igazi, most jönnek el a szép idők, itt van egy kiváló elme, lásd Orbán, aki ebben a kétharmaddal minden akadály és vacakolás nélkül rendbe tudja tenni ezt az országot, és megyünk előre.
Hát akkor még ott volt körülötte a liberális jobboldal, a polgári, vagy konzervatív jobboldal is, de hát azóta se a jobboldal nincs már mellette, mert kiderült, hogy a polgár szó az politikai áru, és a fiatalok nincsenek mellette.
Igen, de én azt állítom ezzel, hogy én akkor nagyon csodálkoztam ezeken a reakciókon, hogy megint csak azt mondom, hogy ha valaki csak egy kicsit odafigyel, akkor 93-tól pontosan kellett tudnia, nem tudhatta, kellett tudnia, hogy kik ezek. Szóval én nem tudom, hogy lesz kutyából szalonna, vagy miért lenne. Szóval annyi mindent letettek az asztalra, mármint rossz értelemben, 93-tól 2010-ig, hogy 2010-ben csak a, én nem is tudom, hogy milyen lelkület és milyen valami elborult vágy okozhatja ezt. Ez olyan, mintha valaki kábítószer hatása alatt áll, hogy a Fidesz és az Orbán itten egy rendes, jó országot fog ebből faragni.
De te magad mondtad, hogy igen, gyakran tapasztalod azt, hogy egyik kutya másiket mondják az emberek, tehát ez is Fidesz, az is Fidesz, mondjuk most éppen a Magyar Péterre. Ez azt jelenti, hogy az ilyen ember, aki ezt gondolja, nem választ. Aki választani akar, az nem mondhatja azt, hogy mind a kettő egyformán rossz, muszáj neki valamiféle jövőképet.
Most már igen. Most jó, ebben igazad van, korrigálom, tehát az utolsó két évben már más a helyzet, kétségtelen. Most már csak a vallásos, tehát a hites Fidesz rajongók vannak, maradtak a Fidesz mellett, elég szép számban sajnos, de minden esetre ez már nem racionális, ez a társaság, szóval ezt nem lehet racionálisan nézni, meg elemezni. Ők képesek rendszeresen, most már évtizedek óta saját maguk ellen szavazni sokszor, tehát ezt nem lehet. De kétségtelen, a társadalom egy nagyobbik része nek leesett a tantusz.
Mit értesz az alatt, hogy neked az a első periódus, amikor a Fidesz hatalomra jutott, az a családodnak az egyik legrosszabb időszaka volt. Ez akkor fordult el, mert találtam egy ilyet kultúrharc ügyben. Mária Pócs, államtitkár, Mincenti Szobrot avat. És azt mondja, hogy igen, Dés László egy magyar, haza és keresztény gyűlölő ember. Igen. Ez az a időszak?
Nem, ez nem az. Ez a mostani, ez a 10 utáni időszak. Aha. Igen.
Mi volt akkor?
Ez is egy elmebaj. Ugye, hát ez, hogy... De tehát, ha most ugye én körülbelül 1974 körül kezdtem el egyáltalán riportokban beszélni, nyilatkozni. Onnantól nyoma van sajtóban, és ha rádióban még, abban a bizonyos régi Bróti Sándor utcai rádióban őrzik a régi tekercseket, akkor föllelhetőek Váradi Julival, Rangos Katival, és így tovább. Az a társaság, mert te is fölnőttél szerintem a rádióban, hogy együtt kezdtetek és csináltátok. Megjegyzem, olyan szinten csináltátok, ugye nemrég volt a rádiónak ez a jubileuma, és engem is megkértek, hogy mondjak egy pár szót. Édesanyám itt ott dolgozott, és ebbe a fiatalok stúdiójában. És hát szerették őt, és ő nagyon komolyan vette, és nagyon-nagyon, hogy mondjam, jó emlékeim vannak nekem is evel kapcsolatban. És akkor mondtam egy pár szót, és hát pont erről is beszéltem, hogy azért az egy elképesztő időszak volt a 70-es évek végétől a 80-as évek végéig. Az egy erős 10 év, de lehet, hogy több 15. A 168 óra, a gondolatjel, tehát ugye abban te már erősen benne voltál. Tehát nagyon professzionális, és egy nagyon, hogy mondjam, felkészült és gondolkodó emberekből álló csapat csinálta, és a legfontosabb médiumát tette a Magyar Rádiót. Tehát akkor rádiót kellett hallgatni, nem tévét nézni, internet még nem volt, a rádió volt a fontos. Állat érdekes. És nagyon sok mindent megtudtunk, és nagyon sok mindennek utána jártatok, és nagyon, ez egy nagyon klassz időszak volt. Ez most nem tudom, hogy miért jutott eszembe.
De ez valami összefüggésben van azzal, hogy
ja, Mária Pócs, igen, hát ez egy képtelenség, hogy ja, igen, nem azt akartam mondani, hogy 74-től vissza lehet nézni minden megnyilatkozásomat máig. Soha semmilyen módon abban nem lehet felfedezni se magyar gyűlöletet, se keresztény gyűlöletet, se hazaárulást. Én még egész életemben dolgoztam. Érted? Tehát pont 74-től számítom magam professzionális zenésznek, akkor kaptam már gázsit a Marcibányi téren az Interbrass együttesbe 150 forintot vasárnap esténként.
Négy évben megalapítod a dimenziót.
Igen, ez aztán fölemelkedett 240 forintra, nem akarok dicsekedni.
De... Jó, más tért akkor a pénz.
Hát igen. Nem, akkor abból egy hétig kijöttünk. Minden esetre szóval, és amit dolgoztam meg, azt gondolom, most direkt használom ezt a patetikus kifejezést, hazám javára tettem, itt játsszák a musicaljaimet, a filmzenéimet, és most nem sorolom a dalaimat, és itt koncertezem többnyire, hát persze sokat küld. Már abba is belekötöttek, hogy a rendszerváltozás, a jobboldali sajtó, hogy a rendszerváltozás előtt gyanúsan sokat utaztam nyugatra. Ugyan keletre is, de nyugatra is. Hát utaztam, mert hívtak. Tehát jazzfesztiválokra, ide-oda. De most már visszamenőleg valamiért ez is bűn. Szóval nem, ez nem az az időszak, most se szálltak le rólam, de most már nem érdekel.
De nem jöttem még mindig rá, hogy miért lettél ennyire kitüntetetten ellenség.
Ezért, a műsor első percétől, most is ennek a műsor az első percétől kezdve, hát viszonylag erőteljes kritikai hangokkal bírálom a fönnálló.
Ez azt jelenti, hogy mondjuk Demeter Szilárd meg se kísérhet veled beszélgetni, mert ő a 60-as, 70-as évek rock nemzedékét is megpróbálta valamennyire becserkészteni. Nem igen, álltak vele szóba a jobbak.
Igen.
Akinek nagyon pici a nyugdíja, vagy nagyon kiszolgáltatott, az más helyzetben van persze, de téged nem is próbált becserkészteni.
Engem senki nem próbált becserkészni, valószínűleg pontosan tudják, hogy ez nem vezetne sikerre, vagy szóval.
Az körülbelül olyasmi, mint amikor megpróbáltak volna valakit beléptetni az MSZMP-be, de meg se próbálták, mert tudták, hogy fölösleges.
Igen. Hát nézd, visszatérve a kérdésedre, tehát a 98 és 2002 közötti időszak azért voltan szörnyű, mert élt még az én apósom, a Vásárhelyi Miklós. És a Fidesz akkor még fontos volt neki, ma már egyáltalán nem érdekli őket, akkor nagyon fontos volt az 56-tal kapcsolatos narráció és az újratemetéssel kapcsolatos narráció. És ebben az én apósom nem tehetett róla, illetve tehetett, mert hát az 56-nak aktív szereplője volt, és a 89-es Nagy Imre újratemetést gyakorlatilag ő hozta össze. Tehát ő volt annak a fő szervezője, a fő tárgyalója, tehát ő tárgyalta demokratikus ellenzék és a akkori kormány között. Tehát ő hozta tető alá ezt a nagy dolgot, nem egyedül, de ő volt ennek az egésznek a szellemi és gyakorlati vezetője is. És ez a két dolog, ez elég volt ahhoz, hogy bele lógjon nekik, bele piszkítson az ő saját hazug narrációjukba, narratívájukba, amit szépen építgettek. Ugye akkoriban lett végleg szitok szó a egész demokratikus ellenzék, Rajk László neve, Demszkijé, nem sorolom, tehát mindenki, aki a Magyar Bálint, mindenki, aki a 80-as években, vagy még korábban, mint ellenzéki ügyködött azokat, mint valahogy sikerült, hogy mondjam, a nevüket szitok szóvá tenni, mert nem akarták, ugye, hogy ne legyenek hitelesek, mert akkor az nekik betesz, bezavar. És ők úgy ítélték meg, hogy a Vásárhelyi Miklós nekik bezavar. Mert akkor nem mondhatja azt, amit máig, ha megkérdezel az utcán egy embert, hogy tulajdonképpen az újratemetést az ki jelképezi, ki csinálta, ki volt, azt mondják, az Orbán. Holott az Orbán az éppen, hogy bejutott a beszélő emberek közé, ezt tudni kell, mert először, ha jól tudom, a Kövér volt, aztán a Fodor, aztán az Orbán rájött, hogy ez neki egy nagyon fontos ugródeszka lesz, ez egy nagyon fontos momentum lesz az ő életében, mert nem buta fiú, és valóban kibuliszta, hogy ő legyen az, aki beszél. Az más kérdés, hogy átverte a Litván Györgyöt és az egész Tibet, ugye akkor volt ez a Történelmi Igazságtételi Bizottság, amiben szintén nagy szerepet az apósom alapította a Hegedűssel, és mert egy másik beszédet adott be, mint amit felolvasott. Tudni, bekértek minden beszédet, azt kell megérteni, hogy 89-ben még MSZMP kormány volt. Ugye? Nem lehetett tudni, hogy hány provokatőr lesz, hány akármilyen őrült pali, nem tudom, szóval mi lesz, azt tudták, hogy sokan lesznek. Azt nem gondolták, hogy ennyien. Ugye, sok százezer ember állt a Hősök terén. ott bármi történhetett volna. Ezért az aposomék lettek volna felelős, ha ott valami baj van, felelősek. Hiszen ők forszírozták, ők provokálták ki ezt az egész újratemetést. Tehát ez egy nagyon feszült és izgalmas szervezés előzte meg ezt az egész dolgot, és éppen ezért bekértek, hogy nehogy legyen valami a beszédbe, hogy na most akkor fegyverbe, és nem tudom mit, szóval valami őrültség, ami ottan elszabadít valamit ott a közönség körében, ott állók körében. Na mindesetre az Orbán beadott egy beszédet, és egy másikat olvasott fel. Ez már ugye a jellemére ott szóval már lehetett húzni, hogy hoppá, itt valami nem stimmel, és hát aztán így is folytatta. De minden esetre ő a demokratikus ellenzék részéről, az akkori ellenzék részéről, ez egy gesztus volt, hogy a fiatalokat is bevették, az akkor még nagyon kicsiny Fideszből valakit, hogy felolvashasson az úgynevezett hatodik koporsónál, ugye emlékszünk. És akkor jött ebből az oroszok ki, meg nem tudom micsodámmal, ami megint egy kamu volt, mert hiszen az oroszok már mentek ki, már tárgyalások volt, de az emberek nagy része kétségtelen ott értesült a tévéből, meg akik ott álltak, hű, hát ez a pari azt mondja, hogy ki az, hát ilyet nem lehetett 40 évig mondani. Hát tudom micsoda.
Német Miklóssal készítettem interjút, és mondta, hogy amikor ez a beszéd elhangzott, addigra ő már megjött Moszkvából. És a Gorbacsóval megállapodott a csapatok kivonásáról. Hát egy ilyen kezdő csapat kivonás indult, tehát elindult. És ezt a repülőgépen elmondta, tehát köztudott volt. Tehát lehet, hogy a Orbán is tudta, de nem vagyok ebben biztos. Hát igen, ez van.
Jó, de nem fejeztem még, csak kicsit próbálom plasztikusan és értetlen körülírni, hogy az én aposom miért volt olyan zavaró tényező 98-ban a Fidesz számára. Most arról nem beszélve, hogy még azon is megsértődött az Orbán, hogy 93-as választásoknál bement az aposom, volt a Soros alapítvány magyarországi elnöke. Hát ugye ezt ma kimondani már lehet, hogy visznek innen. És bement hozzá, ugye, és hát természetesen ezt mindenki tudja, talán még a Fidesz hívők is, hogy az Orbán Viktor és a pártja a rendszerváltozás előtt, hangsúlyozom, nagyon sok támogatást kapott, mint egy demokratikus párt, vagy még nem is párt, hanem még csak egy szerveződés, civil szerveződés, ellenálló szerveződés. Sok támogatást kapott, hát ugye ezen tanult, ezen a pénzen tanult, meg soros pénzen angolul Oxfordban az Orbán és így tovább. De itt arról volt szó, hogy ezt már 93 a Fidesz párt elnöke bemegy a Soros Alapítványhoz, és kér pénzt tőle. Teljesen világos volt, hogy a választásokra akar pénzt költeni, ami 94-ben jött, ugye? És az aposom mondta neki, hogy ne haragudj, de hát nem tudok adni, erre nem lehet pénzt adni. Egyébként se ő döntötte el mindig kuratórium, de ő eleve megmondta, hogy pártoknak nem adnak pénzt. Civileknek adnak, egészségügynek adnak, művészeknek adnak, kultúrán, soha nem sorolom. Ez is egy rossz pont volt. A lényeg az, hogy 98-ban beindult egy apparátus, amit a lényegében a miniszterelnöki hivatalból vezényeltek. Erre bizonyítékunk van. És valami elképesztő mocsokáradat zúdult. Először csak a Miklósra, az aposomra. Aztán a Marcsira, a feleségemre, aki ugye meg akarta védeni az aposomat, és cikkeket írt meg, szóval kétségbe esetten próbált a hazugságok ellen fellépni. És akkor aztán már engem is, és hát azt képzeld el, amikor a kicsi lányom fölveszi a telefont, megkérdezik, de és lakás, vagy vásárolja lakás? Azt mondja, igen. És most hát én itt ezt nem tudom idézni, hogy miket hallott ő az édesanyjáról abba a telefonba. Szóval olyan traumák, olyan, azt a Marcsi nem is tudja, mert sosem meséltem el neki, hogy a postaláda minden áldott nap tele volt egy stóc mocskolódó levéllel, de valami elképesztő.
Te reggel rohantál, hogy eltakarítsd?
Én reggel, minden reggel lementem és kivettem ezeket. Kutyát sétáltattam, általában csak én, és pucoltam a terepet. Szóval azt a pokoli 4 évet el nem tudom mondani. Lényegében 2 év volt ebből nagyon erős, apósom 2000-ben meghalt. Érted? És akkor lejjebb álltak. Aztán már csak a Marcsit gyilkolták. De az nekünk felejthetetlen, traumatikus borzalom volt, és szembesülni ezzel a kegyetlen aljassággal, úgyhogy minket ez már, ami most folyik, meg folyt itt most már 15 év alatt, az abszolút nem rendít meg, és nem lep meg. Na csak ezt akartam mondani.
Menjünk vissza az a nagyszerű államtitkárhoz, aki téged labeled, ahogy az angol mondja.
Igen.
Itt van az a Pál utcai fiúk, ugye ez 2016-os bemutató. Már maga a választás... 16?
Így van, november.
Azt gondolom, hogy nem tudom, hogy bennetek mennyire volt ez itt tiszta vagy eldöntött, azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy fölállítani egy alternatívát a nacionalizmussal szemben mondjuk a patriotizmust. Mert amit itt a grundról énekelnek, az oly módon megható és megrázó, és olyan módon vezeti vissza az embert a saját hazájához, amit lehet egy kicsit megutált, mert ilyen, meg olyan, meg hálátlan, meg kegyetlen volt hozzá, vagy dobálta a politika, és akkor azt gondolta, hogy ő talán inkább el is akarna menni, és visszavezette ez a musical az embereket a hazájukhoz. Ez egészen példátlan dolog. Szóval mennyire volt ez tudatos?
Hát ez abszolút tudatos volt, mert az nem volt kérdés. Molnár, tehát az eredeti regényben, Molnár Ferenc regényében többször elhangzik az, a kis gyenge nemecsek szájából, hogy tehát a grund az én hazám. Tehát ez nem véletlen, ugye ez a dolog, ez a Molnárnál se véletlen, sőt, hát az a kegyetlen végse, hát nincs az a legkegyetlenebb Shakespeare dráma, ami úgy érne véget, mint ez az állítólagos ifjúsági regény. Hiszen meghal a kis gyenge hősünk, aki egy hős, ugye, mert hát védi a grundot még betegen is, és ez az élete, és teljesen értelmetlen a halála, már olyan értelemben, tehát nem egy megváltó halál, ezzel nem nyerünk semmit, sőt, elvesztjük a grundot, elvész a haza, hiszen arra a grundra házat építenek. És a bokának hazudnia kell, mikor meglátogatja a már lényegében haldokló nemecseket, és biztatja, hogy gyógyulj meg, és aztán megyünk megint a grundra, és majd megint leugrasz onnan a farakásról, és akkor én majd elkaplak. És ezt már Boka tudja a mi darabunkban, mert ott megfordítottunk egy sorrendet, hogy ez mind hazugság, amit ő mond, de hát itt van ez a kicsi lény, és ennek már nem lehet megmondani, hogy a grund nincs. Szóval egészen szívbe markoló már maga a történet zseniális, és igenis a hazáról szól. Ezeknek a kisrácoknak, ezeknek az regényben 14 éves kisrácoknak a hazájukról, arról a területről, amit a sajátjuknak hisznek, és amiért hajlandóak harcolni és megvédeni. Csodálatos, metaforikus történet. És hát persze, hogy tudtuk, hogy mit csinálunk. Itt egy nagy kérdés volt, de én most nem akarok ilyen szakmai dolgokba belemenni, csak egy fontos dolgot kiemelek. Mindenképp úgy kellett megcsinálnunk, és úgy láttunk neki, tudnélik, nagyon sok viszonylag jó adaptáció készült ebbe, prózai dramatizálás színházakban, mert nem engedték a jogutódok, hogy zenés legyen. Ez érdekes. Hál' Istennek nekünk a végén itt az utolsó pillanatban megengedték, de egyébként 100 évig nem, és ezek a prózai előadások nem lettek ilyen népszerűek, és rájöttem, hogy azért nem valószínűleg, még ha jók is voltak az előadások, mert mindig belevitték ebbe a ez tulajdonképpen a 19. század végén játszódik ez a regény, amikor a Molnár 14 éves volt. Ez az ő gyerekkora. És belevitték ebbe a wurlitzeres, cselédlányok énekelnek, behaladszik a nyitott ablakon, és a nem tudom, az olasz cukorkáros kiabál, és ebben a nosztalgikus, ahogy a film zenéjét is, mint a Petrovics, amit gyönyörűen megcsinálta azt a bizonyos Fábri filmet, ugye, valamikor 69-ben forgatták egy angol-magyar koprodukció, egy nagyon szép film. De mindegyik ilyen nosztalgikus. Mi pedig azt mondtunk, hogy ezt betesszük ide, amennyire lehet. Nem szétverve a Molnárt egyáltalán, meghagyva a gittegyletet, meghagyva azokat a szavakat, azokat a fogalmakat, és így tovább. De mégis például a zene, hát az, hoztam egy döntést, nagyon nehezen jön rá az ember a legegyszerűbb dolgokra. Fél évig gondolkodtam, hogy mire vegyem a figurát, milyen zenét írjak, milyen világ, zenei világot fessek fel. És akkor rájöttem, hogy ez egy egyszerű történet, tehát kis rácok a grundon, meg a füvészkertben, tehát ezért nem lehet nagy szimfonikus költeményeket, tehát leveti magáról, hazug lesz. És akkor rájöttem, hogy 60-as évek rock kerfelállás. Gitár, dob, basszus, esetleg kis zongora, vagy valami, ének, kórus, nem, egy-két szám van, ahol van vonóskar, vagy nem tudom, azok olyanok is, tehát oda való, vagy abban a világban, amivel éppen elhangzik, de alapvetően egy nagyon egyszerű, és tulajdonképpen a Grecsó Krisztián is egy fantasztikusan jó munkát végzett, mert ezt nem nagyon lehet, hogy mondjam, a közönség nem elemezni ül be, hogy milyen mondatok hangzak, hogy hozta ügyesen közel a dolgot. Tehát magyarul egy mai történetet látnak a srácok. Itt egy lett ide vagy oda. És ez a fontos, hogy hát hiszen én ma élek, én egy olyan történetet akarom látni, ami nekem ehhez közöm van. És úgy érzik, hogy közük van.
És akkor 10 év múlva ugyanez a ma élünk, most akarjuk látni, érzés lehet a Petőfi bemutatója körül.
Ezt szeretném.
És Geszti, várjál, hogy mit nyilatkozott, azt mondta, hogy tulajdonképpen korának rockstárját akarjátok ti bemutatni Petőfi Sándorként, akinek a versei korabeli popslágerek. És hát itt a radikális Petőfiről van szó, aki, hát van itt azért dráma, ugye 48 márciusa után eléggé magára marad, ő elindul, országgyűlési képviselőnek megbukik, nem is ismerik igazából. Az emberek Kossuth gyűlöli, mindenki ilyen fölforgatón ott tartja, akkor már a Akasztátok fel a királyokat versen túl van.
Jócska.
Tehát, hogy sok az embereknek.
Így
sok.
Van.
De ő indította be valamiképpen a történelem szekerét mégis március 15-én a többiekkel.
Többek között.
És van itt még valami, amiről viszont te nyilatkoztál, hogy ez nagyon kevesen tudják, hogy a Pilvaxban Petőfi megpróbálta rávenni a többi márciusi ifjat arra, hogy a zsidókat vegyék be a nemzetőrségbe.
Így van.
Meg általában is kisebbségieket, nemzetőrségeket.
Zsidókat, diákokat, munkásokat, kisebbségieket.
És leszavazták.
Abszolút.
Tehát ez neki egy ilyen dupla magány.
Abszolút. És hát ő volt az, aki fölállt bizottmányi ülésen, tehát egy nagyon fontos, mondjuk azt, hogy kormányülésen, erős túlzása, és azt mondta, hogy a nemzetiségieknek elég nagy nemzetiségi társaság vett minket körül akkor,
hát
a régi Magyarország, tehát kétharmada a ország népességének a kettőharmada volt nemzetiségi. Tehát egy elég jelentős tömegről beszélünk, népességről. Hát szerbek, szlovákok, románok, horvátok, nem sorol. És ő azt mondta, hogy egyenlő jogokat kell nekik adni. Adjunk nekik egyenlő jogokat, legyenek ugyanolyan magyar polgárok, mint mi, mert baj lesz. Pillanatokon belül baj lett. Ez a kétharmad azt mondta körülöttünk, körülvéve velünk, hogy kérem, ez nem a mi forradalmunk, ez nem a mi szabadságharcunk, ez a magyaroké. Hát nyilván kisebbségi jogokkal, rosszabb feltételekkel, mint a magyaroké, mi úgy élünk, mi nekünk nem jár az, ami nektek, és ellenünk fordultak. Ebbe is igaza volt a Petőfinek, de most nem akarom ezt. Fantasztikusan érdekes, és természetesen nagyon nehéz lavírozni, hogy úgy bemutatni egy ilyen fantasztikus üstököst, mint amilyen a Petőfi volt, hogy izgalmas és érdekes legyen egy mai fiatal, vagy egy akár egy mai 60 éves számára is, mert ha nagyon belemész a politikai tevékenységébe, ami elég kiterjedt volt az utolsó 3 évébe, vagy 4, ugye mi az utolsó 4 évet vettük, azt akarjuk megmutatni. Ez az a 4,5 év, ami úgy kezdődött, hogy Debrecenből télvíz idején, februárban, ráadásul még plusz árvíz is volt, jött haza gyalog, rongyokban szinte, Pestre, elképesztő. Úgyhogy felfele kellett mennie Debrecenből Nyíregyháza felé, hogy át tudjon menni a Tiszán, mert különben ott úgy megáradt, ahol kellett volna neki rövidebb úton, hogy nem tudta. Ez a 4,5 év a haláláig, valami elképesztően aktív, izgalmas, tele van sztorikkal, meg közben egy fiatal ember volt.
26 évesen halt meg.
26 évesen halt meg, 44-ben 21 éves volt. Hát hihetetlen. Így toppant be a Pillbagzba, nem ismerték meg. A barátja ezt megírta, hogy nagyon sok mindent. A 60-i Lajosnak van egy 2000 kötetes könyve, amivel összegyűjtötte az összes Petőfiről való írást, amit akik megélték vele, vagy azokat a sztorikat, tehát tanúk. A kor tanúi és a Petőfivel való különböző történetek, találkozások és izék, ezek meg vannak írva ebben. Sokszor egy történet, egy sztori több szemtanú, több, akik többen megélték ezt vele, és minden oldalról meg van írva, baromi izgalmas. Szóval a Sas nevű volt osztálytársához persze szállása nem volt, és hozzá belépett, ugye hivatlanul Debrecenből, és a Sas nézte, hogy ki ez a Pali. Nem ismerte meg, olyan állapotban volt. És innen lesz ő aztán először a, hogy mondjam, a fiatal művészek vezére pillanatok alatt, mennek utána és néznek föl rá, mert közben írja a zseniális verseit, amit a Vörös Marti is rögtön fölismer, meg a Tompa is, és ki is adják az első kötetét. És utána egyszer csak a forradalom, tehát a politikának is egy vezetője lesz a társadalmi mozgásoknak. Szóval döbbenet. És aztán meg szabadságharcos lesz a Ben mellett, de hát az már egy másik történet. Ott van egy nagy cezúra. Tehát ő utoljára 1848. március 15-én népszerű, de akkor nagyon, és onnan megy lefele.
A Pál utcainál, Pál utcai fiúknál világos a választás, hogy az alternatíva nyújtás. Petőfi, miért kellett nektek?
Nekem kellett, ez az én ötletem volt, és ez egy 17-ben, amikor én ezt kitaláltam, 17-ben, most 26 van, akkor ez egy nagyon eredeti ötletnek tűnt. Aztán később, amikor bejött ez a millennium, ugye a Petőfi 200 éve született, az 5 évvel később, 23-ban, akkor már nem tudta eredeti, mert egyik kurzus mű született a másik után. 7 milliárdos film, mindenféle zenés ügyek, darabok, nem tudom micsodák, pályázatok, szóval tele lettünk, és én fogtam a fejem. Ugye, hogy Istenem, hát 17-ben ez még senki nem jutott volna eszébe, érted, Petőfi musicalt csinál. És akkor is, én már addigra annyit foglalkoztam vele, és aztán a Gesztit is bevontam, és ő is annyit foglalkozott vele, hogy azt mondjuk, hogy csak azért is megcsináljuk. Legyen végre egy hiteles. Tudod, ez olyan dolog, hogy hány ilyen film van, rossz film, hogy megcsinálták valakiről, mondjuk a Nagy Imréről csináltak egy filmet. És az nem jó, Mészáros Márta, ide Mészáros Márta, az nem jó film. De tudja az ember, hogy a következő 50 évben biztos, hogy nem fognak róla filmet csinálni. Ez van. Ezt fogja látni a következő nemzedék is, meg az utána való is, ha egyáltalán megnézi, de hát mondjuk évfordulókor ezt vetítik majd le. Ugyanez vonatkozik a Petőfire, vagy bárkire. Tehát nagyon fontos, az nem, szóval nem lehet így gondolkodni. Jót kell csinálni, lehetőleg is hiteleset. Mi ezt megpróbáljuk. Szóval egy hosszú történet, Eszenyivel kezdtem, a Martonnal együtt ültek az irodában, amikor elmeséltem nekik 17 tavaszán a Pár utcai nagy sikere után, ugye bemutatottam, hogy micsoda ötlet, nagyon örültek. Egyszer csak Marton nincs, majd Eszenyi sincs, jön a Rudolf Peti, ő azt se tudja, mi van, mert hát egy új igazgató, ne? Akkor húzódik, nyúzódik, szóval akkor jött ez a millennium, ahol nem volt két kérdéses, hogy itt most várni kell. Szóval nagyon szerencsét, de most már jó periódusban vagyunk, azt kell mondjam, és haladunk vele, és volt most egy nagy koncertünk a Gesztivel, talán hallottál róla, december 29-én, és ott már 3 dalt előadtunk a Petőfiből, és állati jó érzés volt, hogy minden kontextus nélkül, mert hiszen ezt jelenetekhez, a darabba írtuk, nem koncertre. És mégiscsak itt önállóan is, ahogy megszólaltak, nagyon jól fogadta a közönség, nagyon. Hát van benne például egy olyan dal, amit a Wunderlich József gyönyörűen, valami elképesztő, hogy énekelt el, aminek az a címe, hogy a Haza nevű ország, ami egy nagyon jó geszti találmány megint. Mert egyáltalán nem evidens, hogy az ország az
a haza. Kicsit a Pál utcához.
Igen, a Haza nevű ország. De egy teljesen más problémakör, tartja a kezébe, vagy hát szóval akkor született meg a gyereke, megszökik Debrecenbe, hogy láthassa, ugye a BEM-től, tehát a szabadságharcból. Ő csinált ilyeneket, mert nem volt egy klasszikus katonatípus, a Petőfi, hogy finoman mondja. És a gyerek születésére, tulajdonképpen ennek a hatására énekli el ezt a dalt.
Hát,
sok minden van még, de nincs idő. Mi?
Van még egy dolog, ami lehet, hogy nem fogsz örülni neki, de meg kell kérdezni, na, mert ez hozzátartozik a kálváriákhoz, ugye? Említetted, hogy a Fiala András, aki jazzdobos, és aki segített, ugye, a Pál utcai fiúknál.
Hogyne, ő nagyon komolyan dolgozott.
Igen.
Abszolút a ritmusokat.
És azt írod, vagy nyilatkozod valahol róla, hogy elköltözött külföldre, talán Bécsbe.
Igen.
Mert a szülei miatt visszavettek támogatásokat, meg hát nagyon keményen bántak vele, hogy finoman fogalmazom.
Igen.
De gyakorlatilag elüldözték a fiadat?
Hát ez túlzás, hogy elüldözték. Nézd, de én nem vagyok felhatalmazva, nem akarom, hogy az Andris, drága szeretett Andrisom, megharagudjon rám, hogy bele emelem egy ilyen
előtérbe. Csak annyit, amennyit elmondhatsz, persze.
Nézd, érték olyan, hát ilyen atrocitások, szóval ilyen kellemeket, több mint kellemetlenségek, amiről nem akarok részletesen beszélni, és valóban lényegében ez egy bosszúállás volt, az egyik ilyen eset azért, mert azok a szülei, akik, hát ugye ilyet a nézék csináltak, vagy a nácik, vagy a rákosisták annak idején. Ez a két verzió. Elképesztő. Hát akkor, de hát természetesen itt ez egy több, hogy mondjam, élő dolog, vagy több rétegű dolog, és a döntés nem csak ettől született meg. Hát nyilván a felesége is benne volt, aki már akkor már rendszeresen kijárt Bécsbe, mert egy galéria bevette őt társnak. És ezért minden héten 2 napot Bécsben töltött, egyébként kiválóan beszélt németül, vagy beszél, hát perfekt, mert annak idején a szülei, szóval Németországba járt iskolába, kiskorába a menyem, és tehát ő már tulajdonképpen neki Bécsben volt valami egzisztenciája. Ez is belejátszott a döntésbe. Az is belejátszott, hogy jazzzenészként, nagyon tehetséges muzsikusként, mert a fiam az, hál' Istennek, sokkal jobban lehet dobbantani Európába Bécsből, mint Budapestről. Sajnos itt nem indultak be a menedzsmentek. Azt hitte volna az ember, hogy 90-es évek után, rendszerváltás után majd sorra alakulnak olyan menedzsmentek, akik nem csak Nyíregyháza és Szombathely között menedzserik koncertre a zenekarokat, hanem a határon túlra is. Nehogy Isten Nyugat-Európába, de hát persze az emberek boldogan mennének, a muzsikusok Prágába is, meg Varsóba is, meg bárhova. És ez nem történt meg. És És az Andrisnak kicsi lett mára, hát én azért tudok boldogulni, mert nagyon sokféle dolgot csinálok, ugye? Én is abszolút jazzzenészként kezdtem, semmi más nem csináltam, csak jazzt játszottam, fiatalon és még később is. Aztán valahogy egyszer csak úgy történt, hogy nagyon sok mindennel kezdtem el foglalkozni, és olyan sok mindennel, hogy az már olyan izgalmas volt, és olyan érdekes, hogy abból én már nem is akartam kimászni, én így akarok máig is, és még tovább is élni, hogy mindent, sok mindent csinálok. És ő viszont, mint jazzmuzsikus, neki ez a pici kis terep, ami valamiért egyre kisebb, nem hogy nőne, ez nem volt már elég. Szóval ez is belejátszott, tudod, és akkor Bécsben meg most képzeld el, hogy hát rögtön az élvonalba került, kiváló muzsikusokkal játszik, kiváló helyeken, utazik a világban, szóval nem sorolom, de ez is belejátszott, meg az is, hogy meg a gyerekei, van két fia, ne így nőjenek fel, ilyen fenyegetések közepette.
Te soha nem akartál elmenni? Van egy cikked, azt hiszem, hogy az Észben jelent meg, és abban van egy mondat. Teljesen szabadon, önként magunknak tesszük tönkre az életünket. Ez úgy hangzik, mint egy ilyen állapotleírása egy nemzetnek, ami nem ma érvényes, hanem úgy általában.
Hát, hogy folyamatosan, igen.
Szóval megváltozhat ez valamiképpen? Azért tegyük hozzá, hogy mindig ennek a nemzetnek az urai nagyon keményen bántak ezzel a néppel, és nagyon sok parasztvakítást követtek el ellene. Igen. Hát ami most folyik, hát ez nem is kell különösebben taglalni. Szóval megváltozhat ez?
Igen, de hát azért hozzátenném, hogy amikor arról beszélünk, hogy egy olyan ország, ahol ugye, volt egy Horthy korszak elég hosszú ideig, ha bár rövid ideig, mint amióta a rendszerváltozás óta élünk, aztán volt ez a borzalom, a nácizmus, a nyilas idők, utána a Rákosi idők, utána a Kádár korszak, szóval nem mondom, hogy ez egy sok lehetőséget adott ez a 100 év egy ország épülésére, fejlődésére, és az országban lakók számára. Hát nem adott. De azért ebben a régióban van egy-két ilyen szerencsétlen sorsú ország, azért nem hiszem, hogy vitatkozna bárki, hogy Lengyelország legalább ilyen szerencsétlen sorsú, ha nem szerencsétlenebb sorsú, hiszen a évszázadok alatt ritkán volt, nem is volt így egyben Lengyelország soha, mint ahogy most ismerjük. Mert mindig a bal oldalt a németek, jobb oldalt a oroszok, vagy a nem tudom kicsodák, mindig foglalt volt valahogy, talán a középső sáv, de sokszor Varsó se. Na mindegy, tehát ehhez képest, hát azért ha körülnézünk itten, mert arra szoktunk hivatkozni magyarul, hogy nincsenek demokratikus hagyományok, nem alakult ki egy citoyen réteg, egy erős középosztály, polgárság, és így tovább, amelyik tulajdonképpen a demokratikus hagyományai révén számon kérhetne, és ha kell, akkor ellen is állhatna, ugye a... Nem tudom. Ez igaz, de ez a többi országra is igaz nagyjából. És valamitől mégis beálltak a fordulatok, és valamitől, ha valami nagy gebasz volt, akkor azok kimentek az utcára, és így tovább. Nem tudom, hogy miért vagyunk ilyen szerencsétlenek. Ez nyilván, erről indíthatnál egy sorozatot a Klubrádióban. Ezt két perc alatt nem lehet megfejteni, még gondolkodni se róla, de egy biztos, hát a reményt nem szabad elveszíteni és feladni, lám, most is úgy érezzük sokan, hogy egy változás küszöbén állunk, ami egy óriási dolog, és akkor most bele lehet persze menni, hogy milyen változás lesz ez, meg valóban az lesz-e, amiben mi reménykedünk, egy biztos, hogy ezt, ami most van, ezt szeretné ez elsöpörni, ez a változás. És ebben reménykedjünk, hogy ez egy tisztességes játszma lesz.
Tulajdonképpen marad benned valami ilyen gyermekes naivitás, a hit, hogy változhatnak a dolgok, mert az ember, amikor korosodik, akkor azt így meg kicsit megkeseredik, befelé fordul, stb. Tehát rajtad ez egyáltalán nem látszik.
Nem, hát én remélem, hogy ez nem kognitív diszonancia, vagy valami önhűítés. Van bennem, mert most mondjam azt, hogy szerencsém van, hogy olyan dolgot csinálok, és viszonylag sikeresen csinálom, hogy az nagyon sokat tud álmodni az embernek, amikor például december 29-én a Dómban ott álltam a színpadon. Ugye ez egy Dés Geszti koncert volt, hogy csak a saját közös munkáinkat, amit a Dzsungel könyve óta, 96 óta összehoztunk, és elég sok mindent csináltunk együtt, csak azokat játszottuk, meg hát még az már az újakból is, és 15 ezer ember ott volt, és teljes telt ház, tehát a interneten, ha kinyitottad, akkor ott volt, hogy nem lehet már egyet kapni. Tehát ez önmagában az ember szívét, hogy ennyien kíváncsiak ránk, hát ez óriás. És akkor ott azok a reakciók, meg nem tudom, hát elég szomorú lennék, ha ez se dobna föl, vagy hogy mondjam, ez okot ad arra, hogy optimista legyek, vagy hogy lesz valami, kell, hogy legyen. Például ez okot ad, de még van egy-két ilyen dolog, ami miatt talán nem naív vagyok, hanem egy szerencsés pali, akinek ilyen dolgok okot adnak arra, hogy bízzon abba, hogy lesz itt valami.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Egyébként ez a pali, ezt én a szüleimtől hallottam, ez nem a mi generációnak a szava.
Igen,
pali. Átmenő kultúr, érted?
Hát, hogy átmenő, de mi ezt használtuk a testvéreinkben.
Igen.
Is.
Igen. Érdekes. Dés László zeneszerző előadó volt a vendégem az elmúlt 52 percben. A műsort Selmec János szerkesztette, a műsort Szénási Sándor vezette. Köszönjük szépen a figyelmüket, minden jót!
Vándorévek, Szénási Sándor műsora.
Ki milyen utat járt be az elmúlt évtizedekben?